Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem a nap embere dr. Baracsi Katalin internetjogász, aki már itt ül velem szemben. Szia!
Szia, köszöntöm a hallgatókat!
Nyilván ez egy olyan téma, amiről nagyon-nagyon sokat lehet beszélni, és nagyon szerteágazó, viszont a napemberének azért van valami kis portré jellege, úgyhogy én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy te mikor és hogyan jöttél rá arra, hogy ez az a terület, amiben igencsak előre lehet menni. Mert ahogy kutakodtam utána, de azt látom, hogy azért ezt te nagyon-nagyon a magadévá tetted, nagyon sok mindenről tudsz.
Örülök neki akkor, hogy az internetes keresés is ezt hozza le. Én 15 éve foglalkozom digitális média műveltségfejlesztéssel, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy gyerekeknek, fiataloknak és érdeklődő felnőtteknek mesélek az internet világáról. Arról, hogy ki mit használ, miért használ, hogy lehet ezt még jobban csinálni, és mi történik akkor, hogyha valaki bajba kerül. Én úgy tekintek a munkámra, mint egyfajta híd, mert hogy hát nyilvánvalóan nem egyforma dolgokat használunk. Nem ugyanazonokon a felületeken vagyunk, és sokszor látok kétségbe esett felnőtt arcokat, amikor kapkodják a fejüket, hogy és ezt a tartalmat fogyasztja, ezért a játékért, könyörög, hogy akkor ezt most lehet, nem lehet, mit csináljak, engedjek, ne engedjek. Szóval tele vagyunk dilemmákkal ezzel kapcsolatban.
Abszolút. 15 évvel ezelőtt hol tartottunk, vagy mi volt a kép, hogyha most azt kérdeném, hogy fest le, hogy na, akkor körülbelül mi volt, amit használtunk, mi volt a legaktuálisabb téma?
Még igazán gyerekcipőben járt a digitális média műveltségfejlesztés. Azt gondolom, hogy a téma meghatározója az az adatvédelem és az adatbiztonság volt, hiszen akkor még nem hódítottak a közösségi oldalak, nem volt jellemző az, hogy tartalmakat állítunk elő, hanem inkább csak fogyasztottunk. Szóval megjelentek az első csevegő alkalmazások, közösségi oldalak, még éppen, hogy mindenki próbálgatta a szárnyait, de már akkor is fontos volt az, hogy egyébként mi az, ami látható róla, mit kell megosztani, mit árulhatok el, hogy az interneten mi az, ami látható, kereshető. Ma már ennél egy sokkal bonyolultabb hálózatban vagyunk, és hogy a jó hír az, hogy ez a 15 év nem csak ezeket a fejlesztéseket hozta magával, hanem azt, hogy már a felhasználók is tudatosabbak. És például, amikor ma bemegyek egy 12-13 éves korosztályhoz, már egészen máshogy kezdjük a beszélgetést, mint 15 évvel ezelőtt. Mert hogy már csomó alapismeretük van, ők maguk is használják azokat a szavakat, hogy személyiségi jogsértés, adatvédelem, jaj, hogy nem kattintunk ismeretlen linkre, úgyhogy így több idő jut olyan nehezebb témákra is, mint az online bántalmazás, vagy az álhírek világa, azt, hogy egyébként az internet sztárja szeretnék lenni, vagy sem, vagy hát szerintem a minden nap a hírekben szereplő mesterséges intelligenciát is be lehet hozni ebbe a beszélgetésbe. Ha pedig a felnőtt oldalt nézzük, akkor szerintem a legaktuálisabb téma, ami mindenkit érdekel, hogy hogyan lehet korlátok között tartani a gyerekeket, mikor mennyit engedjek, engedjem-e egyáltalán, vegyek-e neki?
Van. Mi van akkor, ha most ebben most ez baj, nem baj, akkor utána jönnek, amikkel megtámogatjuk, na de hát tulajdonképp játszik, látom, hogy mit játszik, de akkor megtámogatom azzal, hogy tényleg van olyan helyzet, amikor nem tudunk vele foglalkozni, így viszont itt van, szem előtt van, átjönnek a barátai, együtt játszanak, mégiscsak közösségben van, nagyon-nagyon sokféle szöveg van, amit az ember oda tesz, és szerintem is sokat gondolkodunk rajta, hogy ez most rendben van, vagy nincs rendben, vagy ez hogy van.
Igen, mert hogy szerintem messze nem látjuk a végét, és ez a folyamat elején sem volt teljesen világos, hogy ez a technológia hova fut ki, ugye még most sincs. Vége egyre gyorsabban fejlődik, egyre tökéletesebbek ezek az eszközök, ma már egy okostelefonnal igazából a világ van a zsebemben, és bármit meg tudok keresni, bármihez hozzáférhetek, hogyha nincsenek korlátok a telefonomon, és ebben vannak jó, rossz szélmények, de ami nehezebbé vált szerintem ebben a történetben, hogy ezeket az ingereket feldolgozzuk. Mert amíg mondjuk csak 3-5 közösségi oldal volt, és nem ekkora mennyiségben ömlöttek ránk az információk, akkor talán az ember lassabban is dolgozta fel ezeket az információkat, könnyebb volt különbséget tenni, hogy mi az, amit el szabad hinnem, mi az, amit nem. Ma azonban a befolyásolásnak szerintem óriási ereje van, és éppen ezért fontosnak tartom az én munkámat is, abból a szempontból, hogy minél kisebb korban kezdjünk el erről beszélgetni. Ha már ott van az eszköz, ha megmutattam neki akár csak egy mesét is az interneten, és mondjuk nem a YouTube Kids-et használom, hanem a rendes YouTube-ot, és felugrik egy reklám, vagy egy hirdetés, ami mondjuk ijesztő hanghatásokkal, fényhatásokkal van. Nem tudom eldönteni, hogy akkor ez most rá akar venni arra, hogy vegyünk valamit, vagy sem. Ezek a mindennapi beszédtémává kell, hogy váljanak.
Igen, mert közben ezek mind olyanok, amik benne vannak a mindennapokban a használat során, és valószínűleg, amikor van valamilyen rossz érzésünk, akár csak fizikailag, nem nagyon tudjuk, hogy mitől. Mert annyira ott van. Nekem volt a múltkor pont egy ilyen tapasztalatom, hogy egy nagyon hosszú, jó pár óra volt egy helyen, amit el kell töltenem, és igen, belemélyedtem a telefonomba, és utána annyira fájt a szemem, olyan nehézkes volt néznem, és akkor jöttem rá, hogy hát nem szoktam egyszerre, nem tudom én, 3-4 órát ezzel a fényerővel így nézni telefont, vagy képernyőt, mert azért közben csinál ezt azt az ember, és akkor jöttem rá, hogy ennek ilyen hatása van, hogy teljesen elfárasztja az agyamat, a szememet, és közben lehet, hogy ezt többször megéljük, de akkor nem tudjuk, hogy mitől van, csak azt érezzük, hogy nem jól érezzük magunkat.
És hogy ez a legújabb terület, mert hogy most már van annyi tapasztalat, hogy el lehet kezdeni azt is vizsgálni, sőt most fognak megjelenni az első riportok, amik mondjuk például az agyra gyakorolt hatásról beszélnek, azt, hogy a fizikai életünket mennyire befolyásolja. Ugye terjed az interneten az a vicces mém, hogy hát a Facebook nevű közösségi oldalnak azért lett F betű a jele, mert hogy igazából belemélyedünk a telefonba a görgetés közben. Ez viccesnek is tűnhet, de valóban, ha magunk elé idézzük bármelyik közösségi oldal görgetését, akkor valóban a testünk felvesz egy ilyen görnyet állapotot, ami biztos, hogy hosszabb távon nem a kényelmes részét
hát képezi. Meg a görgetés az ugye olyan munkára készíti, vagy készteti a szemet, meg az agyat, amit egyébként nem tud felfogni. Vagy hát hosszabb távon, vagy hosszú percek után az már fáj.
Ez fáj, és nem is maradnak meg ezek az információk. Tehát amikor mondjuk valaki egy órán keresztül TikTok videókat nézeget, és utána valaki megkérdezi tőle, hogy mit néztél, valószínűleg 2-3 dolognál többet
nem fog tudni
felidézni. Mm-hmm. Nem is ez a célja, de hogy ezért is kell tudatosítani magunkban is, felnőttként is, hogy egyébként akkor mire és hogyan használom ezt a világot, és hát a gyerekeknek pedig példát és irányt kell mutatni. Szóval nem azért kell a tartalomszabályozás, vagy az időkorlát beállítása, mert a gyerekek buták lennének, vagy hülyék, hanem annyira megnövekedett ez az inger világ, hogy egyszerűen muszáj lassító faktorokat betenni, plusz én azt szoktam nekik mondani, hogy nem lehet tudni, hogy mi jön velünk szembe, és ha abban az adott pillanatban nincs ott egy felnőtt, aki megmagyarázza a látottakat, tisztázza azt, hogy ezt el szabad hinni, nem szabad elhinni, milyen következménye van a mindennapjainkra, ez komoly zavart okozhat egy fiatalban, és akár valamilyen rossz dolgot is megtehet, vagy egy olyan döntést hoz, ami károsan hat az ő mindennapjaira.
Igen, sok mindennel van, ugye az információszerzés, pont a múltkor volt erről egy adás, hogy azért mindent nem szabad készpénznek venni, sőt, tehát több oldalról is kell ellenőrizni dolgokat, mert nagyon-nagyon sok olyan információt gyűjthetünk be, ami hathat akár negatívan, olyan értelemben, hogy rossz érzést okoz, és közben az egész úgy, ahogy van, nem igaz, nem jó, de hát ez ellen viszont nem lehet tenni. Tehát ez egy olyan felhigultságot hozott, akár a hírekben, de akár bármilyen információban, hogy ez szerintem uralhatatlan, valóban valószínűleg tényleg a tudatos használat megtanulása lehet, ami segít. De azt mondd még meg nekem, kérlek, hogy te honnan tudtad, ugye úgy kérdeztem, hogy mikor jött neked az, hogy tudtad, hogy ezen a területen kell előre menekülni, de ez azt gondolom, hogy ez azt is jelenti, hogy neked muszáj tudásban is előre menni, tehát éppenséggel tudni, hogy mi az a következő trend, ami következik, mi az, ami ha éppen aktuális, különböző veszélyei vannak, amiket meg kell fogalmazni, amit még esetleg a nagy közönség meg se fogalmazott. Itt ugye beszéltél a közösségi portálokról, hát az a megosztok magamról, és ennek vannak hatásai, ez jóval azután jött, hogy elkezdtünk megosztogatni. Tehát jóval utána kezdtünk el beszélni arról, hogy ezt, az megvan-e, hogy ezzel kiadott, hogy hol laksz, mikor nem vagy otthon, milyen állapotban vagy, mit csinálsz, nem tudom, tehát ez sok idő eltelt, mire ez leesett. Neked ebben gondolom tisztába kell lenned ezekkel.
Nyilvánvalóan, hiszen nem mehetek be úgy egy gyerekközösségbe, ők a legkritikusak ebből a szempontból, hogy nem tudom, hogy mi az, ami őket érdekli. Hiszen nem lehet úgy elkezdeni egy foglalkozást, hogy akkor, kedves gyerekek, ma az online bántalmazásról fogunk beszélni, biztos nagyon népszerű lennék, és senki nem fog velem beszélgetni. Hanem kellenek olyan rávezető média és játékpedagógiai eszközök, amivel megteremtem azt a hangulatot, hogy akár ilyen nehezebb témákat is behozzak a beszélgetésbe. Amikor befejeztem jogi egyetemet, akkor eldöntöttem, hogy mindenképpen olyan a jogvilágában egy olyan területen szeretnék dolgozni, ahol emberek vannak, mert hogy szükségem van a visszajelzésre. Rájöttem, hogy nekem nem az az utam, hogy szerződéseket gyártsak, és hogy teljesen névtelen emberekkel kommunikáljak, és ilyen mechanikus munkát végezzek, hanem szükségem van az interaktivitásra. És amikor végeztem az egyetemen, akkor elindult egy Európai Uniós kezdeményezés hazánkban, ez a Safer Internet program, ami ma is működő dolog, és éppen trénereket keresett, és azt mondták, hogy hát Magyarországon is akkor lesz egy ilyen társulás, és hogy aki nyitottságot érez ez iránt, akkor jöjjön el, próbálja ki magát, aztán lesz, ami lesz.
Ez a jókor jó helyen, sztori.
Azt gondolom, hogy igen, meg bevallom őszintén, engem is érdekelt ez az internet, és már akkor láttam benne azt a fantáziát, hogy hát ez valaminek most még csak a kezdete. Úgyhogy végül is ráérek, fiatal vagyok, friss, nézzük meg, hogy mi ez közelebbről. És hogy annyira jól bejött ez a dolog, hogy ma már ez a mindennapi munkám. Én azt szoktam mondani, hogy nekem az internet a mindennapi függőségem is. Nem csak azért, mert sokat olvasok a különböző témákról, hogy legyenek beszélgetésindító kérdéseim, vagy tudjak reagálni egy-egy szülői fórumon, pedagógus továbbképzésen bizonyos helyzetekre, de amikor például utazom, akkor is belebotlok ilyen jó pofa történetekbe, és a közösségi oldalaimat pontosan arra használom, hogyha valakihez nem jutok el, akkor ezen keresztül kapjon információkat arról, hogy mi az, amire érdemes odafigyelni. Gondolkodjunk, mindannyian tanuljuk. Én a szülőket szoktam azzal nyugtatni, hogy sajnos még nincs olyan kézikönyv, amit leveszek a polcról, fellapozom a 476. oldalt, és a negyedik bekezdésben ott van, hogy hogyan fogom tudni a gyerekemnek kialakítani az egészséges játékidejét. Ez egy folyamatos próbálkozás, egymástól tanulás, és hogy szerintem ez egy kulcsfontosságú mozzanat, hogy itt nem arról van szó, hogy a felnőttnek kell megmondani a tutit és a jót, mert hogy ezt szerintem mi sem tudjuk. Nem ugyanazokat használjuk, nem tudjuk, hogy ez milyen hatással van, hanem közös kompromisszumokat kell hozni. És ebben nyilván benne van az, hogy vitatkozunk, veszekszünk, kitalálunk valamilyen szabályozást, és egy hét után ez nem működik. Szóval, hogy próbálkozunk, de én azt gondolom, hogy ez a próbálkozás akkor eredményes, hogyha a gyereket az életkorának megfelelően bevonjuk ezekbe a döntésekbe.
Ugye az a legfrissebb mondás, hogy, és szerintem azt, amióta ezt így kimondta a generációkutató Steigerwald Krisztián, hogy mindenkinek az a természetes, ami az ő megszületésének pillanatában a földi valóságban létezik, és ezáltal ugye teljesen más a viszonyulás, és erre nagyon jó példa volt a mikorosztályunk tévéje, ami a nagyszüleinknek viszont annyira nem volt természetes, és nem is feltétlenül húzta be őket a mindennapokba. Most akkor lehet így átültetni, hogy az internet használat, a kütyük, és egyébként hozzáteszem, hogy nem is biztos, hogy ott kezdődik a dolog, hogy 3-4 évesen leül a szülő és megmutat egy mesét, hanem hogy 0 perces korában a gyerek már azt látja, hogy ez a családban van. Tehát attól még, hogy ő nem használja, azt látja, hogy más használja. és nyilván érdekelni kezdi, de hogy a lényeg az, hogy ezért aztán, ugye nekik ez nagyon természetes, és a mi viszonyulásunk, vagy tehát a felnőtt generáció viszonyulása nem tisztázott szerintem. És ugye itt van egy óriás különbség, hogy a tudása is egy kisgyereknek akár sokkal több, mint a szülőjének. Te, amikor előadásokat tartasz, vagy foglalkozásokat tartasz, akkor ott van szülő és gyerek is, vagy külön vannak?
Mindenféle konstrukcióban tartottam már ilyen típusú foglalkozást. Azért az a jellemző, hogy,
gondolom, hogy,
hogy külön vannak, de például mondjuk egy nyári időszak, vagy egy kötetlenebb iskolai, óvodai nap, ahol mondjuk a szülőket is meghívják, akkor van arra lehetőség, hogy együtt beszéljünk erről. És én azokat az alkalmakat is szeretem, amikor mondjuk délelőtt a gyerekekkel vagyok, és délután van egy rendhagyó szülői értekezlet, mert hogy visszajelezhetek a szülőknek. És hogy szerintem az egy kulcsfontosságú dolog, hogy valóban nem vagyunk egy tudás szinten. De a gyerekeknek, ami ösztönösen jön, az egy technikai tudás. Szóval bármilyen ismeretlen telefont oda tudunk tenni, eléjük, azt kettő pillanat alatt beállítják, átprogramozzák, de ez egy technikai tudás. És nincsenek arra felkészülve, hogy mi van akkor, hogyha kiteszek egy tartalmat, vagy belépek egy csetcsoportba, hogy ott hogyan kell viselkednem. Szóval én itt a felnőtteket erősíteném meg abban, hogy az az élettapasztalat, ahogy mi kommunikálunk a mindennapokban, konfliktusokat kezelünk, helyzeteket megoldunk, gondolkodunk az életről, ezt a fajta értékátadást igenis át kell vinni a gyerekekre.
Ja, mindenképp, csak én most ezt akartam, és ezért vagyok kíváncsi, hogy van-e ilyen, hogy együtt, mert szerintem a technikai tudás az, ami a szülőknek ugye annyira nincs meg, ez egy picit bizonytalanná teheti, nem is picit bizonytalanná teheti, mert nem tudja, tehát egy szülő nem biztos, hogy tudja, hogy most mikor hova téved. A gyerek meg tudja, hogy
mit kell beállítania.
Így van, meg hogy mit kell beállítania. Tehát arra lennék én kíváncsi, hogy az érdeklődésben mi a különbség? Tehát, hogyha azt mondanám, hogy egy foglalkozáson mi a gyerekeket foglalkoztató téma, és mi a szülőket foglalkoztató téma, gondolom, hogy nem ugyanaz.
Vannak átfedések. Például a számítógépes játékok témája az nagyon jó hívószó a gyerekek esetében is, és a szülők esetében is. De hogy a lényeges különbség a kettő között, hogy a szülőkben a folyamatos félelem van, ha túl sokat engedem játszani, akkor biztos függő lesz a gyerek, és érdemes megragadni azt a mozzanatot, hogy függőségről, akkor beszélünk a WHO hivatalos meghatározása alapján, amikor valaki 3 hónapot meghaladóan napi 7 óránál többet játszik, és elhanyagolja az alapvető szükségleteit. Szóval, ha reálisan végig gondoljuk, akkor a gyerekeknek nem egy nagy hányadja tudja az iskolai élet, az egyéb külön órák, edzések mellett ezt a 7 órát produkálni. De természetesen lehet olyan élethelyzet, felfokozott állapot, válság, egy bántalmazás, ami előhozhatja ezt a játékot. Én mindig ezt a plusz játékot. Én mindig azt szoktam mondani, hogyha egy szülő úgy érzi, hogy szép szóval, szabályok felállításával ez nem működik, akkor fordul olyan szakemberhez, pszichológushoz vagy addiktológushoz, akik megfelelő szakértelemmel, spéci tesztekkel meg tudják állapítani azt, hogy itt egy problémás média használatról van szó, vagy már ott vagyunk a függőség előszobájában, vagy benne egy függő helyzetben, amikor pedig szükségesen mondjuk határozottabb fellépés, akár eszközmegvonás, percek rögzítése, naplózása ennek a tevékenységnek, vagy az adott közösségből való kiszakítás. Szóval én azt érzem például, hogy amikor a játékokról beszélünk, akkor a szülőket is be kell vonzani azzal kapcsolatban, hogy egyébként a játék az ugyanúgy lehet egy online játék, társas élmény, mint amikor egyébként együtt bandáznak a játszótéren. Mert én azt gondolom, hogy ha egy jó grafikájú, egy jó témájú játék van, akkor olyan alapkészségeket tanul meg az ember, hogy hogyan irányítok másokat, hogyan oldok meg konfliktusokat. És szerintem ezekre a képességekre a való életben is szükségünk van. Nem vagyok híve a mértéktelenségnek, ezen a téren, tehát nem a gyereknek kell megmondania, hogy mennyi az annyi, de például egy olyan varázsszóval, mint exit point, kilépési pont, a szülőt tudja irányítani a szabályozásban. Ennek az exit pointnak az a lényege, hogy a gyerek lője be a saját idejét, hogy mennyi időre van szüksége ahhoz, hogy egy játékon belül egy adott szintet teljesítsen. Nyilvánvalóan, ahogy elmélyed a játékban, ez az idő egyre rövidülni fog. De kezdetben meg tudja mondani, hogy én most ennyit szórakoztam rajta, és akkor nézzük meg, hogy jó, akkor mondjuk 20 percre volt szükségem, akkor a napi játékidő 1 óra. És akkor van a játékban egy adott pont, én a Minecraft nevű játékkal szoktam például húzni, ahol napok vannak, mint a való életben. Mennyivel könnyebb betartani egy olyan szabályt, hogyha lemegy a nap, mondjuk harmadjára, akkor fel kell állnod, és valami mást kell csinálnod. Mert hogy tudom, hogy nagyon furcsa a hasonlat, de szerintem, amikor valakit kiszakítunk egy számítógépes játéknak a közepéből, az olyan, mint valakit megzavarnak a egy jó krimi utolsó 10 oldalával. Tehát, hogy komoly feszültséget okoz. És nyilvánvalóan egy családi környezetben nem ez a lényeg, hogy feszültséget keltsünk. Amit nagyon szeretek, és örülök, hogy egyre nyitottabbak lettek a szülők a megosztással kapcsolatban. És itt most már kezdik azt is belátni, hogy nem csak arról van szó, hogy a gyerekek osztogatnak meg tartalmakat, legyen szó videós, képes tartalomról, hanem hogy az ő felelősségük is felmerül. Ez számukra egy új tudás, mert hogy senki nem gondolt abba bele, hogy az interneten egyébként mások összehalásszák ezeket a képeket, a mesterséges intelligenciával megváltoztatják, ezeket a képeket felhasználják, kihasználják, vagy ezen keresztül becsapják, átverik a gyerekeket, vagy a gyerekeken keresztül minket érnek el, és tesznek valamilyen rosszat. Ezeket egyszerűen meg kell tanulni, úgy, ahogy megtanultuk, hogy hogyan használjuk az okos eszközöket.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, dr. Baracsi Katalin internetjogásszal. Zene után jövünk vissza, maradjatok ti is!